mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei Atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején a 25. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a megkezdett 25. Zsoltár második versével, így kezdődik, utaid, Uram, mutasd meg. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Dániel próféta könyvének 6. fejezetében.
Dáriusz úgy látta jónak, hogy a birodalom fölé 120 kormányzót rendeljen az egész birodalom területén. Föléjük pedig 3 főkormányzót rendelt, akik közül az egyik Dániel volt, hogy nekik adjanak számot a kormányzók, és a királynak semmiből semmi kára ne származzon. Ez a Dániel pedig fölülmúlta a főkormányzókat és a kormányzókat, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király az egész birodalom élére akarta állítani őt. Akkor a főkormányzók és a kormányzók ürügyet igyekeztek találni Dániel ellen a birodalom ügyeiben, amellyel vádolhatják. De semmi okot vagy hibát nem tudtak találni, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozást vagy vétket sem lehetett találni benne. Akkor azok a férfiak azt mondták, nem találunk semmi ürügyet Dániel ellen, ha csak Istenének törvényében nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók berohantak a királyhoz, és így szóltak, Dáriusz király, örökké élj! Tanácsot tartott a birodalom összes főkormányzója, az előjárók, a kormányzók, a tanácsosok és a helytartók, hogy hozzon végzést a király, és rendelje el szigorú határozatban, hogyha valaki 30 napon belül valamely Istenhez vagy emberhez könyörög rajtad kívül, ó király, azt vessék az oroszlánok vermébe. Most azért, ó király, erősítsd meg a tilalmat, és add írásba, hogy ne lehessen megváltoztatni a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Ezért Dáriusz király írásbeli rendeletet adott ki. Amikor pedig Dániel megtudta, hogy elkészült az írás, bement a házába, felső szobájának ablakai pedig nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térdre borult, könyörgött, és dicsérte Istenét ugyanúgy, ahogy azelőtt is tette. Akkor azok a férfiak berohantak, és ott találták Dánielt, amint könyörgött, és esedezett Istene előtt. Bementek azért a királyhoz, és azt mondták neki, a királyi rendeletre utalva, nem adtad-e írásba azt a tilalmat, hogyha valaki 30 napon belül könyörög valamely Istenhez vagy emberhez rajtad kívül, ó király, azt vessék az oroszlánok vermébe? A király így felelt, áll a szó, a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Erre így feleltek a királynak. Dániel, aki a júdabeli foglyok közül való, semmibe vesz téged, ó király, és a tilalmat, amelyet írásba adtál, és napjában 3-szor elmondja könyörgését. Akkor a király ezt hallotta, igen, elszomorodott miatta, és szíve szerint azon volt, hogy megmentse Dánielt, és napnyugtáig azon fáradozott, hogy megmentse. Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és azt mondták neki, tudd meg, ó király, hogy az a médek és perzsák törvénye, hogy semmiféle tilalmat vagy végzést nem lehet megváltoztatni, amelyet a király rendelt. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe vetteték. A király pedig azt mondta Dánielnek, a te Istened, akit mindenkor tisztelsz, ő szabadítson meg téged. Aztán hoztak egy követ, a verem szájára tették, a király pedig lepecsételte a gyűrűjével, valamint főembereinek gyűrűjével, hogy semmit ne változtathassanak meg Dánielre nézve. Azután a király a palotájába távozott. Étlen töltötte az éjszakát, még énekesnőket sem hozatott magához. Kerülte őt az álom. Hajnalban fölkelt a király, és még szürkületben sietve az oroszlánok verméhez ment. Amikor a verem közelébe ért, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt a király Dánielhez. Dániel, az élő Isten szolgája, a te Istened, akit mindenkor tisztelsz, meg tudott-e szabadítani az oroszlánoktól? Akkor Dániel így szólt a királyhoz. Király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját. Azok nem árthattak nekem, mert ártatlannak talált engem, és ellened sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen örvendett, és kihozatta Dánielt a veremből. Amikor kihúzták Dánielt a veremből, semmi sérülés nem találtak rajta, mert hitt az ő Istenében. Ekkor a király parancsára előhozták azokat a férfiakat, akik vádat emeltek Dániel ellen, és az oroszlánok vermébe vetették őket, fiaikat és feleségeiket is. Még a verem aljáig sem jutottak, amikor rájuk rohantak az oroszlánok, és összetörték minden csontjukat. Akkor Dárius király azt írta minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, amelyek az egész földön laktak. Békességetek bőséges legyen. Megparancsolom, hogy birodalma minden országában féljék és rettegjék Dániel istenét, mert ő az élő Isten, aki mindörökké megmarad. Királysága nem pusztul el, és hatalma mindvégig megáll. Ő az, aki megment és megszabadít. Jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön. Ő az, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából. Ennek a Dánielnek pedig jó dolga lett Dárius országlása és a Perzsa Círus országlása idején. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Hálát adunk neked, Jézus Krisztus, hogy neked adatott minden hatalom menjen és földön, és a te igédnek senki nem állhat ellene, nem hozhatnak ellene tanácsot és végzést, mert az áll. Köszönjük neked, Urunk, hogy bennünket is megszabadítottál az oroszlán torkából, a sátán hatalmas szájából és gonoszságaiból, és köszönjük, hogy a mi bűneinkből is. Bocsáss meg sokszor a mi kételjeinket, hitetlenségünket, hogy látjuk a bajt, látjuk az oroszlánokat, és nem nézünk rád, ahogyan Péter is a tengerre nézett, a habokra nézett, és nem rád is elsüllyedt. De köszönjük, hogy a mi hitetlenségünkből, süllyedő hajónkból, viharos tengerünkből kiálthatunk hozzád, és az oroszlánok verméből is. Köszönjük neked, Urunk, hogy így jöttél, hogy az életedet add értünk ott a kereszten, hogy nekünk a Jónás próféta jele adatott, aki 3 nap és 3 éjjel volt a Cetha gyomrában, ahogyan te is a halálban. De köszönjük a vasárnapot, köszönjük, hogy feltámadtál. Köszönjük, hogy most is hallhatjuk a te igéidet, amelyek életre támasztanak bennünket, és hálát adunk a te szabadításodért. Kérünk, hogy napról napra hirdethessük ezt a szabadító kegyelmet. Kérünk, hogy te légy az ige hirdetőjével, és légy segítségül a mi hitetlenségeinken. Nyisd meg a mi hitetlen fülünket, hogy ne legyünk hitetlenek, hanem hívők. Szólj, Uram, mert hallják a te szolgáit. Amen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az ige hirdetésre készülve a 294. dicséretünk első versét énekeljük. Istenünk igéjét, amelyet szent lelke alapján hirdetni kívánok köztetek, olvasom Dániel könyvéből egyetlen egy ige verset, a 11. verset a 6. fejezetből. Akkor azok a férfiak berohantak, és ott találták Dánielt, amint könyörgött és esedezett Istene előtt. Kedves testvéreim, az elmúlt héten Belsazár babiloni uralkodó alatt találkoztunk Dániellel, aki megfejtette a kéz által falra írt írást. Megmérettél, hiával találtattál, birodalmad feloszlatott a médek és perzsák között, és nekik adatott. Az ítélet másnap beteljesedett rajta. Újabb birodalom következik, a méd-perzsa uralom, amely megdöntötte az előzőt, királyával, Dáriusszal. Hatalmas birodalom ez is, felöleli az eddigieket, és még ott van benne Törökország, Egyiptom, India, Észak-Afrika területe. Számomra úgy tűnt, hogy olyan ez, mint egy hullámvasút, hogy egyszer fent és egyszer lent vannak benne a szereplők. Időszámítás előtt körülbelül 500 körül vagyunk, de bárki is ül a királyi székében, Dániel ott van a bölcsek között. Hatalom vagy rendszerváltás ide vagy oda, ő ott van, ahol az Istentől rendelt helye van, még magasabb pozícióban. Úgy találjuk most, hogy 120 tartomány felett a három fő kormányzó egyikeként, és már azon töri a fejét a király, hogy igen, ő lesz mindezek felett, a három felett is az egyik fő-fő számvevő. Neki adnak számot majd, hogy a királyt semmi kár ne érje. Történetet olvastam, bár nem ilyen aspektusban, de azért elgondolkodtató, hogy amikor faluhelyen meglát az ember egy teknős békát a kerítés tetején, akkor biztosra veheti, hogy azért van ott, mert valaki oda tette, tehát nem ő mászott fel oda. És valahogy így van ez Dániellel is, hogy nem ő kereste ezt a helyet, hanem Isten tette őt oda, és hogyha elkerül onnan, akkor Isten teszi el onnan, tehát Isten által van ott, ahol van, a magas polcon, mert az ő szolgája. És birodalmak jöhetnek, mehetnek, de az Isten népe marad, az Isten népe állandó, mert az Isten népe. És valahol azért iratott meg ez a könyv, Dániel könyve, hogy ebben erősítse a Babilonból hazatérő Isten népét, hogy igen, ők választott nép, gondja van rájuk az Istennek. És valahol azért iratott meg, ami számunkra is, hogy változó körülmények között minket is bátorítson, buzdítson ez a szakasz is, hogy lehetséges nagy nyomorúságba is helytállni, hűnek lenni, mert az Isten tartja az életünket. Dániel nem királyoknak szolgált, hanem az élő Istennek. Ekkor már elég idős ember, írásmagyarázók úgy gondolják, hogy a fejezet idején már olyan 80 éves is lehetett, és a hite már egy megérlelődött, kipróbált hit. Nem azért ilyen vagy olyan, mert a főemberek ezt várják tőle, hanem azért, mert az Isten ezt várja tőle. Becsületességet, megvesztegethetetlenséget, tisztaságot, fedhetetlenséget, következetességet és mindenkori hűséget. Ez pedig nem volt jellemző a felsőbb körökben, már abban a korban sem, sőt inkább szemet szúrt, nem bírták elviselni, mert legbelül nagyon is érezték azt, hogy ez az ember más, mint mi vagyunk, felettünk van, sokkal jobb. Ugye ott van, akkor is ott volt egy réteg, hogy ők akartak uralkodni, ők akartak kormányozni inkább, vagy akár a közpénzeket is megszerezni, és különben is Dániel zsidó. Dániel annyi mindent letett már az asztalra, mégis itt is, még az élete végén is úgy említik, mint a júdeai foglyok egyikét. És majd irigységből beindul a kor megsemmisítő mechanizmusa. Mindig lehetnek körülöttünk is ilyen emberek, akiknek nem tetszik a hitünk, és ebből lehetnek problémáink. De ezen soha ne akadjunk fel, ne csodálkozzunk, és ne is essünk kétségbe. Ez így működik. Akkor is, most is, ezután is. De ettől még a mi részünk, hogy maradjunk becsületesek minden dolgunkban, minden munkánkban, mert ez is bizonságtétel az élő Istenről. Az ellenséges erők törik a fejüket, hogy hogyan is tudnák eltenni láb alól ezt az embert, mibe lehetne belekötni. Félelmetes, hogy az emberi közösségek így működnek, hogy a bűnös ember szíve semmit nem változott. Megmaradt törtetőnek, másokat letiprónak, gátlás nélkül, sietve, ugye ez is előjön itt ebbe a fejezetbe, hogy mennyire sietnek, amilyen gyorsan csak lehet, tegyük el láb alól Dánielt, és ha másba nem lehet belekötni, hát akkor a hitébe és hűségébe. Hiszen Dániel minden nap kitárt ablak mellett imádkozott rendszeresen az ő istenéhez. Mindenki jól láthatta, nem titokba tette, hát akkor hozassunk egy rendeletet erre, pont erre. És a király jól belesétált ebbe a csapdába, kiadta az utasítást, ami megtiltotta, hogy rajta kívül máshoz is könyörögjenek. Abba most nem megyek bele, hogy a király hiúságát miként táplálhatta ez a rendelet. Dániel jól tudta, hogy ezt ellene hozták, de ettől függetlenül ő ugyanúgy imádkozott minden nap, ezután sem csukta be az ablakait, és megszegte a törvényt, tetten is érték, lehetett az oroszlánok vermébe dobni. Van, hogy a hívő ember is megszeg egy törvényt, de csak azért lehet ez így, mert Istennek kell inkább engedni, mint sem emberi törvényeknek. És ez valahol mindig szempont a hívő emberek életében. És a hűsége, az magasan felette állt mindenkinél. A hűség egy kicsit rokon szava a hitnek, a hívségnek, azért mert onnan táplálkozik felülről ajándék az életünkbe, Isten ajándéka, a Szentlélek gyümölcse, ami csak a vele való szoros közösségben teremhet az ember élete. A Dániel az élő egyetlen Istenben bízott, függetlenül attól, hogy mi történt vele. Gyökerei az Istenben voltak, és nem a körülményeiben, és még csak nem is hazájában. Az, hogy az országa romokban, a templom kifosztva, nem ingathatta meg a hitét. Istene, élő Istene marad, aki nem marad ott a zsidó földön, hanem aki vele ment oda a Babilonba is, a fogságba is, aki védte, óvta eddig is az életét. Mivel Dániel idős volt, biztosan tapasztalta azt, hogy sokan elmennek körülötte, meghalnak, de őt az élő Isten életbe hagyta, mert terve volt vele. És a naponkénti imádságai segítették, hogy az Istennel való kapcsolata élő kapcsolat legyen. Tehát nem volt templom, hiányzott az áldozat, a kapság, de nem hiányzott az Isten, mert ott volt láthatatlanul is, és Dániel nem lett így játékszerévé vagy áldozatává a változó körülményeknek vagy uralkodóknak. Ezt olvastuk róla az első fejezetben, hogy eltökélte magát, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével. Csodálatos az imádsága, amit az egyik fejezetben Nabukadnecer álma után mond, lépten nyomon bizonyságot tesz az élő Istenről, hogy van Isten, aki a titkokat feltárja, és ezt is tudják róla még ellensége is, hogy igen, szent lélek van vele, és ezért van benne ez a különleges lélek. Az előző fejezetnél Belsatár uralkodónál még a jutalmat is visszautasítja, hogy ajándékaid máséi legyenek, hiszen az ő életét nem a gazdagsága határozza meg, és nem gondolja, hogy attól jobb életem lenne, vagy attól más lenne. Szabadsága van felette, nem ez a boldogsága. És későbbi fejezetekben majd csodálatos jövendőléseiről olvashatunk, mert az Isten méltónak találta őt ezekre a kijelentésekre. Nem tudom, hogy Dánielen kívül tudnánk-e mondani olyan embert, aki ilyen hűségesen meg tudott állni. Mert az igazán hűséges ember nagyon ritka. Példabeszédek könyve mondja, 20. fejezet 6. verse, hogy a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hűséges embert azt kitalálhat. Egy darabig még igen, megy a hűség, de nekünk vannak határaink. Dánielnél nem volt ilyen határ. Bármi történhetett az ő életében, ő szilárdan állt hitében. Egy Adam Clarkról olvastam, aki fiatal éveiben egy selyem kereskedőnél dolgozott, és egy napon a főnöke megmutatta neki, hogy hogyan nyújtsa meg a selymet, amikor azt leméri a vevőnek. És ő ezt felelte vissza neki, hogy uram, a maga selymét meg lehet nyújtani, de az én lelkiismeretemet nem. Ez rá kérdez a mi hűségünkre is, hogy vajon a mi hűségünk milyen. Meg lehet nyújtani egy adott helyzetben, vagy pedig Isten kezébe van az életünk. És Dániel azért lehetett ilyen, mert naponta imádkozott, beszélgetett Istennel, és dicsérte őt, és tette ezt fiatalkorában, amikor Babilonba kerül kifosztottan, és tette ezt akkor is, amikor már ő volt a leggazdagabb az országban. Letérdel és úgy imádkozik, pedig az idős csontok lehet, hogy már ropogtak ott a térdelésnél, és napjában háromszor tette ezt. Ezzel is kifejezve az alázatát, a kicsiségét, a hódolatát. Tehát bele tartozott a napi rendjébe az imádság, reggel, délben, este. Napközben is hazament, azért pedig bizonyára sok volt a munkája. Hogyha nekünk fontos az imádság, akkor ezt igazolja az időbeosztásunk is, akkor lesz rá időnk. Ha fontos, lesz rá időnk. Ha tiltották, akkor ő ezt ugyanúgy megtette. Tudjuk a pókról, ezt is többször hoztam már példaként, hogy úgy készíti a hálóját, hogy először egy központi szálat kifeszít, és utána e köré kezdi azt szőni. Ez a központi szál tartja az egészet, és hogyha ezt az egyet elvágjuk, akkor a háló összeesik. Nyilván az ősellenség, a sátán, ami életünkbe is fogja támadni ezt a központi szálat, az imádságot. Bombázzák, hogy hagyjunk fel vele, hogy ne lássuk az értelmét, ne legyen időnk rá, ne kapkodjunk, siessünk, és maradjon ki az imádság. Ne ez legyen a fontos, vagy ne annyira legyen fontos. Azonban ez a fő szál, mert az élet forrásával köt össze minket. A kijelentések is innen származnak, és minden bölcsesség áldás az életünkbe. Tehát soha nem felesleges ezért az imádság. Dániel hiszi, hogy ez a leglényegesebb, amire érdemes időt szánnia, és amivel érdemes még az életét is kockára tennie. Annyi van itt leírva az imádságról, nincs részletezve, hogy pontosan mit imádkozott, de itt is le van írva, hogy dicsérte Istenét, mint ahogy annak előtte tette. Tehát nem mi tartjuk meg magunkat, hanem az imádság az a szál, amin keresztül a hatalmas Isten tartja meg az életünket. És aztán felülről kapjuk az erőt a kitartáshoz. Tehát minden mást elengedhetünk, kiiktathatunk, de ezt az egyet ne tegyük. Itt tulajdonképpen Dánielnek csak 30 napra kellett volna felfüggesztenie az imádságot, majd utána folytathatta volna a rendelet szerint. De Dániel hűsége éppen ebben a próbában mutatkozott meg. Inkább az oroszlánok, mint az imádság elhagyása. Mert valahol hitte azt, hogy az Isten még az oroszlánok vermében is ott lesz vele. És Istennel, ha a halált szánja neki, akkor még az is jobb, mint őt megtagadni. És éppen ezért nem változtat az imádságnak még csak a módján sem. Bezárhatta volna legalább az ablakot, vagy elfüggönyözi magát, attól az Isten még őt úgyis látta volna, meg hallotta volna, de nem, ő ugyanúgy teszi. Vagy megtehette volna, hogy amikor belépnek, akkor úgy tesz, mintha nem imádkozott volna, de pont a próbákban látszik meg a hűsége. Tehát folyamatos ima élet, és ez bizonság az emberek előtt is. És mindenkit csak bátorítani szeretnék, hogy találjuk meg a mi ima időnket, amikor ezt hűséggel végezhetjük. Tehát a hűséges ember élete Istenben gyökerezik, nem az Isten ajándékaiban, hanem Isten személyében, mert az ajándékok azok megkophatnak egy idő után, meg meg is kopnak, meg elveszítjük őket, megsemmisülnek. Mégis mi mindent képesek vagyunk megtenni értük, amíg nem a miénk. Jobb próbatételek között is, amikor elvétettek tőle az ajándékok, akkor is tudta Istent áldani, mert Isten volt mindenkinél, mindennél fontosabb, és nem emberekhez kötötte magát, nem még csak a családjához sem, hanem egyedül Istenhez. Mert emberek is változnak, de az Isten nem változik. Emberekbe csalódhatunk, egyszer ezt mondják, majd másszor mást, egyszer barát, egyszer ellenség, de Dániel nem a király ígéreteire épít, hanem a hűséges Istenére. És a hűséges emberek nem maguknak élnek, ugye a történetből nagyon keveset tudunk meg Dániel személyes életéről, hiszen semmi ilyesmit nem közöl velünk az ige, hogy volt-e családja, vagy sem. Talán azért, mert ezzel is azt akarja hangsúlyozni, hogy nem ez a fontos vele kapcsolatban, hanem az, hogy Dániel nem a saját hasznát kereste, hanem Istennek adott minden körülmények között dicsőséget, és ezért nem szégyelte őt megvallani. Tehát a hűség mindig Istentől ered. Ő hűséges Isten, aki az ígéreteit megtartja. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Tehát Isten elkötelezte magát a hűségre, velünk kapcsolatban hűsége szilárd és stabil biztonságot jelent a mi életünkbe. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonságait megtartják. A 25. Zsoltár, amiből énekeltünk is az elején. És hűsége kegyelmes cselekedeteiben lesz nyilvánvaló, amelyeket népe hűtlensége, bűne, lázadása és tévedése ellenére is megbizonyít. Ő akkor is hűséges, amikor mi nem vagyunk, és megszabadít minket hűtlenségeinkből. Ez az ígéret, hogy Jézus Krisztus lenyúl utánunk a magasból, és ő elszenvedte bűneink büntetését, és megajándékoz bennünket ezzel a hűséggel, hittel, gyermeki bizalommal, és ő az, aki megtanít minket imádkozni, és őt szolgálni. Isten hűségére pedig minden helyzetben lehet számítani. Bár olyan szépen mondják Dánielék ott az állóképnél a három másik hitvalló, hogy mi akkor sem borulunk le az állókép előtt, ha nem mentene meg bennünket a mi Istenünk a tűzből, ott is megteszi, és itt is megteszi, hogy kimenekíti hűséges szolgáját az oroszlánok verméből. A király, amikor rájön, hogy ki ellen hozta azt a törvényt, akkor próbálja Dánielt menteni, rájön, hogy rászedték, és nagyon szépen van szerkesztve az egész fejezet itt az írásban, hogy mit leírja, hogy a király is mi mindent tesz, hogy hogyan rohannak megint az emberek a királyhoz is, mert nekik nagyon sürgős, hogy Dániel tűnjön már el végre, és azt olvassuk a történetben, hogy a király napnyugtáig azon fáradozott, hogy megmentse Dánielt, de azzal kell szembesüljön, hogy véges az ereje, meg van kötve a keze, és pedig saját maga által felülemelkedni nem képes. Dánielt bedobják a verembe, és még le is pecsételik, azt írja az ige, hogy kettős pecséttel, hogy semmit ne változtathassanak meg Dánielre nézve. Tehát egyértelmű, még itt is ilyen pici dolognál is az új szövetségi áthallás, ahogyan a farizeusok szemét is csípte Jézus Krisztus személye, tisztasága, ártatlansága, ahogy őt is bevádolták és elítélték, és Jézus Krisztus szenvedett értünk, a szent és tiszta feláldozta az életét önként bűnösökért. Megszabadíthatta volna magát, ha akarja, de ő minket akart megszabadítani, és ott maradt a kereszten, majd el is temetik sietséggel, félelem miatt ott is, és a félelem miatt pecsételik le a sírját, és állítanak oda katonákat őrzésre, de a feltámadással nem számolnak. Mert az élet győz, és a mort halál, a prédát kénytelen visszaadni, ahogy egyik énekünk mondja, és ezért lehetett Jézus Krisztus szabadítónká. És amikor az aggódó király reggel odamegy, a kérdésre Dániel válaszol: Dániel, aki az élő Isten szolgálja vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudod te menteni az oroszlánok szájából. Király, örökké élj, az én Istenem elküldte az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bánthattak engem. Tehát ahogyan a király nem tudta megmenteni, megmenti az Isten. És az angyal, akiről beszél Dániel, akit megélt ott a verem mélyén, valószínűleg ugyanaz, aki ott volt a három fiatallal a tüzes kemencében, maga az Isten fia. Már az is önmagába csoda, hogy az idős Dániel a verembe esve nem törte el semmiét. De az tény, hogy ilyen szemmel láthatólag vele van az Isten, és azt gondolom, hogy ez semmivel nem fogható, nem cserélhető megtapasztalás Dániel életében, hogy valahol ő is a feltámadást élte meg, és életet nyert. Mert Isten Úr még az oroszlánok felett is szabadító Isten, és mindig az is marad. Uralma örökkévaló és végérvényes. Van hatalma szabadítani királyok és más uralkodók kezéből, ellenséges, befolyásos emberek karmaiból, halál, betegség markából is, és ma sincs ez másként. A történetnek a vége Dániel ellenségeinek veszte. Hasonló, mint Eszter könyvében, ahol aki veszteni akarta Isten népét Hámán, az veszett el. Mardokeusnak ácsolta a bitófát, de ő lógott rajta. Itt is az ellenséges vezetőket dobják be, nyilván azt a 4-5 embert, akik ott rohangálnak Dániel elvesztésére, családjukkal együtt. Itt akár felhördülhetnénk, hogy de hát a család mit tehetett róla, hogy ilyen volt a családfő, de valahol a bűnnek ez a természete, hogy mindenfele kihat, és ezért volt ez az ítélet. Mi bizalmunkat egyedül belé vessük az Istenben, az életünknek a vezetését tőle kérjük, és gondoljuk ezt át saját életünkben, családunkban, munkahelyünkben egyaránt. Mennyire vagyunk hűségesek, életünkön átsugárzuk-e a hitünk, és ezen keresztül a hűség és az álhatatosság. Isten adja, hogy így legyen. Amen. Isten igére válaszként énekeljük a már megkezdett dicséretünknek a második versét, a 294. dicséretünk második versét, Jézus menedékem, így kezdődik. Dicsérünk és magasztalunk, Urunk Istenünk, a Te hűségedért, szeretetedért, kegyelmedért, azért, amit Jézus Krisztus tett értünk. Dicsérünk az ő haláláért és feltámadásáért, hogy ezáltal lettél szabadítónká. Köszönjük, hogy a tiédet óvod és véded, bármilyen körülmények közé is kerülnek. Mindegyikben megtapasztalhatjuk, hogy Te vagy a hűséges, megtartó, szabadító Istenünk. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy a mi életünk is ezt mutassa, hogy tudunk hozzád hűségesek lenni, kitartóan egyedül tőled várni megoldást, hozzád imádkozni bajainkban, neked hálát adni mindenért. Urunk Istenünk, kérünk az országunk vezetőiért, azokért az emberekért különösen, akiket magas polcra engedtél, raktál, hogy áld meg őket ezzel a hűséggel. mindenben, politikai életben, gazdasági életben, pénzügyek terén. És könyörüljél, Urunk, azokon, akik nem ilyenek, adj nekik bűnlátást, változást. És Urunk, így kérünk az egyházunk vezetőiért is, különösen most, amikor vezetőségi választások vannak, hogy azok kerüljenek oda, akik szíved szerint való emberek, és hadd tudjanak hűségesen bánni a rád bízottakkal, úgy a pénzzel, mint a lehetőségeikkel. Köszönjük azt, Urunk, hogy gondod van a legkisebbekre is, nem csak a vezetőkre, hanem azokra is, akik szolgálnak, Urunk, minden dolgunkban add ezt a hűséget. Kérünk, Urunk, a betegekért, hogy te adj nekik könnyebbséget, gyógyulást, de könyörülj rajtuk, hogy ezt a csodát is átéljék, hogy ott vagy velük a bajban, a veremben, a betegségben, és a szabadulás is általad lesz onnan. Urunk, kérünk, hogy te vezesd most a csendben elmondott egyéni imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.